Szegedben. A délután 3 órakor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A futam miatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon, jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délután főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ó, Szent Jópát, jöjj le hozzánk, védd meg kenus népedet, üzzel minden versenybíró, versenyeztünk eleget. Itt nekünk az olimpia és a világbajnokság. Jobb túrázni, mint gürizni, éljen-éljen Szent Jupát. Falábaddal munkózzad le a szakosztály vezető. Versenyezni ne hagyd minket, csak a górécs az edző. Ha ezek majd kipusztulnak, miénk lesz a félvilág. Ragyogjon majd fejed feled, fényesebben glóriát. Mit nekünk az olimpia és a világ bajnokság. Jobb túrázni, mint gürizni, éljen-éljen Szent Jupát.
Szent Jupát segíts! Pél Gabriella dokumentum műsora.
Egy alkalommal túrára mentünk 1950-be, és a Dunán volt egy hajó, egy kerekes hajó, rettenetes nagy hullámokat vert maga mögött, ez volt a Kőrös. Ezt a hajót már kivonták a forgalomból. A Tahi hídnál jöttünk le, és akkor összefogózkodva a Duna sodrával sodortattuk magunkat, és ez annyit jelentett akkor, hogy ezekkel a törékeny kis hajókkal, ha így összefogózkodva maradtunk volna, össze-vissza dobált volna bennünket, egymásra összetörtek volna a hajók, és hát mindenki tartott a hullámoktól, mert nem túlzok, ha azt mondom, hogy körülbelül 1 méteres olyan hullámai voltak ennek a hajónak, ami ezeknek a kis lélekvesztőknek, ez egy olyan dolog, hogyha ültek benne, mert már akkor pihenő helyzetben voltunk, mert csurogtunk lefelé, beszélgettünk, énekeltünk, és én akkor azt mondtam ott, mint 14 éves gyerek, hogy Szent Jupát segíts.
És Jupát segített Vajda Vilmosnak, mert ő azoknak segít, akik hisznek benne. Óvta Fanándort és Gály Józsefet, amikor körbevitorlázták a földet. Tóth Antalt, aki vendéglőjét nevezte el róla, s akinek asztalánál a többszörös világbajnok Vaskuti István emlékezett a nagy szentre. Dalszövegekre ihlette Bella Sára kajakost férjével Cselajossal. De Parti János, a kenusok első olimpiai győztese is, a szent rendkívüliségéről dalolt. Minden bizonnyal ő egyengette az oly sikeres Wikman Tamás útjait, hiszen gitárját pengetve Jupáthoz fohászkodott ő is. Mert Jupáthoz lehet fohászkodni. Nélküle átvészelhetetlenek az őszi-téli alapozások, amikor nincsen vizitúra és komolyabb verseny. De segít térde dzsibbasztó nyári edzéseken, no meg egy-egy szép, ám hosszúnak nem mondható szerelmi kapcsolat beteljesülésében. Ő ugyanis mindent megért, hiszen ő is esendő, emberi. Emlékét éveken át ápolták azok, akik most megszólalnak.
Sokan megkérdezték tőlünk, úgy során is, és érdekes módon itthon is, hogy ki a Szent Jupát. Azt, hogy Ausztráliában vagy Dél-Afrikában, Dél-Amerikában nem tudják, ez elég logikus, ugyanis ez egy teljesen saját magyar kenus védőszent. Elmagyaráztuk, hogy a Szent Jupát az egy a Szent Lapát elnevezésből származó, egyébként megszemélyesült védőszent, aki úgy néz ki, mint egy kalóz, félszemű, féllábú, tetovált kezű, ekkora nagy bicepszel, és ha lehet, olyan kultúrát módon Lilium Tipro, ahogy ezt még megengedhetjük neki, szentnek szabad. Egyébként neki se szabadna. De érdekes módon itthon is keresték, kutatták, és amikor hazajöttünk, akkor nekünk szegezték a kérdést nagyon sokan, hogy ki a Szent Jupát.
Éjjel-éjjel Szent Jupát.
A vendéglőm 9 éve nyílt, és nagyon sokat gondolkodtam rajta tényleg, hogy mi legyen a neve, illetve nem is igazából gondolkodtam rajta, mert már nagyon régóta bennem volt, hogy Szent Jupát lesz a neve, csak egyáltalán a bátorság, hogy van-e nekem jogom ahhoz, hogy az én étteremnek a neve Szent Jupát legyen. Beszéltem is egy-két régi sporttársammal, és mondták, hogy igen, ez egy nagyon jó névválasztás lesz, és valóban az idő engem igazolt, és nagyon sokszor találkozom itt a régi sporttársaimmal, akikkel nagyon sok sikert megéltünk, és természetesen ebbe voltak az kudarcok is, és én mindig nagyon szívesen látom ezeket a srácokat, akikhez azt hiszem egy nagyon jó barátság is köt. Talán nosztalgia volt a dologba, és abba bíztam, hogy aki tudja, hogy ki is ez a Szent Jupát, az ide fog jönni, és a rendkívül sok munka mellett azért az embernek, ha máshol nem is, de itt azért lesz lehetősége találkozni a srácokkal, akikkel gyakorlatilag 12 éves kor óta együtt nőtt föl.
Én Antival körülbelül egy idős vagyok, bár nem egy klubba kezdtünk, tehát én tulajdonképpen egy más, de hasonló megközelítésbe kerültem kapcsolatba a Szent Jupáttal, és elmondhatom azt, hogy érdekelt ez a téma már később. Tehát gyerekként én is hasonlóképpen ismerkedtem meg a dologgal, hát azt hiszem, hogy tényleg egy 10-11 éves gyerek úgy hiszi is, meg nem is, de végülis ez bármilyen, talán hasonlítható, egy akár egy vallás, vagy nem megfogható kérdések, a gyerek részéről ez olyan hiszi is, meg nem is, majd meggyőződik róla, majd megtudja, és így tovább. Most később már azért érette fejjel, én elmondhatom, hogy ez egy valódi történet, ez valóban az 50-es években egy nagyon közismert és jó versenyző, a Vajda József megálmodta. Tehát ez igaz, ez megálmodta, és ő rajta segített Jupát. Ez úgy történt, hogy egy nagyon nehéz versenye volt neki, fönt a Szentendrei-szigetnél, és egy olyan ellenfele volt, akit soha nem tudott megverni, legyőzni. És akkor sikerült neki legyőzni, de valami egészen valószínűleg módon, és nagyon kora tavasz idő, ilyen március, és a József bement a Dunába derékig, úgy, ahogy volt ruhástól, és fölemelte a karjait, és fohászkodott, és hálát adott, hogy Jupát tudtam, hogy segíteni fogsz. Köszönöm, Jupát, atyám, hogy segítettél. És egy klasszikus, ilyen, azt lehet mondani, ilyen misztérium játék alakult ki az egész körül. Tehát volt egy megálmodás, volt egy megjelenés, voltak csodák, és gyakorlatilag akkor ez a kenus közösség, ez kialakított egy kultuszt a Szent Jupátnak.
Az unokatestvérem Vajda József nagyon neves kenus volt, sajnos tavaly temettük 61 néhány éves korában. Nagyon humoros ember volt, és egy izmos férfi volt, tehát egy olyan vezéregyéniség megtestesítette egy őszi-téli nyugalmas alkalommal a Szent Jupátot. Nagyon erős felsőtesttel, széles vállakkal, karcsú csípővel, igen erős melli és kalizomzattal, nagyon erős nyakkal, és egy nagyon rövid, sörétes, régen volt a háború előtt divat, ez a rabhaj, hogy ilyen tüskés, és végül a kupaszságba ment át. Mindezt egy római arc karakterrel, egy előreugró homlokkal, azt követő orvonallal, tehát nem volt egy csúnya arcvonalú férfi, de nagyon markáns volt. Az arcának egyik felére egy raktapasszal jelezte, hogy ott valami sérülés érte, a másikon pedig borosta volt. A karjára tetováltva mintázott egy kettős keresztet, a hármas halommal, a másikra pedig egy szívet, egy hölgyel, egy ilyen sellőszerű hölgyel. A Jupát alsó része, tehát nagyon karcsú csípője volt, mint általában a kenusoknak, és a kajakosoknak is, egy nagyon erős lábat tervezett, de csak egy lábat. Ennek a lábán egy ilyen kalózcsizmát rajzolt, ami tért fölé ért, és egy csukjaszerű végződésben ért véget. A másik lábát pedig nagyon érdekes és nagyon merész módon fél lábra tervezte, úgy, hogy térdből hiányzott a láb, és a műlában nem a mai modern protéziseknek megfelelően egy karcsú lábformát követett, hanem egyszerűen egy tuskólábat, ami egyetlen fából állt, és egy nagy gumi volt a végén.
Ezen komoly viták vannak, és ezek teoretikus viták, hogy melyik lába volt faláb. Tehát a kemsoknak hát ez a térdelő pozíció azért mondjuk egy olyan fél nap után némi zsibbadást éreznek a térdükbe. Tehát a jobbhátnál ez az nem probléma, mert a falábbal azt ő bírta nagyon. De itt a jobbosok, tehát a kemű az egy oldalon törték, tehát vannak jobbosok, balosok. Na most a jobbosok állítják, hogy a jobb lába volt faláb. A balosok azok esküsznek rá, hogy a bal lába volt. Tehát ez egy jellegzetes dolog. Az 50-es években tudta, hogy azért a Juppátnak egy nagyon spéci falába van, rá volt írva, hogy Made in USA. Tehát ez ott készült a falába. Gyakran ábrázolták úgy, hogy az egyik kezében egy ilyen kis kancsót tartott, amiben rá volt írva, hogy tiszta szesz. Általában hát egy néhány tetoválás volt elhelyezve rajta, ilyen horgonyokkal, vagy horgony, meg nem is tudom, még ilyen női, ilyen sellő figurák az iszletosan feszülő bicepszén.
A nők. Ezt egyszer és mindenkorra tudomásunk, mind általában kenusok, mert mi, ugye mondja a nóta is, hogy mi szépek vagyunk és okosak, a legszebbek az emberek között.
Mi kenusok, fiai a falábú szentnek, szépek vagyunk az emberek között a legszebbek.
Bájosok vagyunk, mint a Juppát körül rajzó angyalok, és okosok, arcunk a büszkeségtől ragyog.
Juppát, Juppát, kenus Juppát, adjál nekünk szép lányokat, spiát.
És annyira elterjedt ez a Juppát kultusz, hogy a kenusok védőszentje, és hát mindenek kenusa, hogy elterjedt az is, hogy a falába azért alakult így a Juppátnak, mert egy hosszú távú kenuversenyen, egy 10 000 méteres kenuversenyen elvesztette az öldöklő küzdelembe, mert akkor még olyan szabályok voltak, hogy lehetett egymás mellett haladni, és az egyik kenus a másik kenusnak, ez volt ugye a Juppát, mert ez is kenuzott valamikor, hajdanában, mikor még nem volt szent, levágták és elvesztette a lábát, és ezért kapott egy ilyen falábat. Hát kérem szépen, így nézett ki a Szent Juppát, és mivel hát szent volt, a glóriát egy nagy sárga, ahogy ezt a szenteknél is megmintázzák, és a klasszikus festők és bárhol a szenteket megjelentetik, egy nagy sárga glória őveszte.
Tulajdonképpen a kortársak, a résztvevők alakították ezt ki, és a Bella Sári, aki a cselesnek a felesége, is kajakozott abban az időben az építőkbe, és egy keramikus művész, tehát ő készített először rajzokat, és ő készítette ezeket a kerámia szobrokat, egy java részét is, de igazából a szakosztályokban önnek a saját elképzeléseit azért megvalósította. Tehát nem voltak ezek teljesen sematikusak. Az alapfigura, azt mindenki tudta, hogy miről van szó, és az világos volt, de mindenki a saját elképzelésével egy kicsit még formát alakított rajta. Tehát nem teljesen sematikus figura. Én nekem van otthon Juppát szobrom, én ápolgatom, letörlöm róla a port, és minden klubba volt, és mi klubunkban is az építőben az a probléma, hogy egy hatalmas, közel egy méter magas Juppát szobor volt, és hát nyilvánvalóan valamelyik tagunk egyszerűen ellopta, hazavitte.
A válogatott keretbe is az én unokatestvéremmel, Vajda Józseffel bekerült. Ott tovább fokozódott ennek a Juppát kultusznak a nimbusza, és nagyon felértékelődött, mivel nagyon sok olyan neveles kenus és más klubbeli kenus, mint dr. Parti János, aki szintén a kenusportnak egy csillaga, és még nagyon sokan fogadták el, és emelték, és magasztalták ezt a, úgy mondjam, Juppát tiszteletet és ezt a Juppát szektát.
Szent Juppát rejtélyes módon került elő a történelemben, mert ismertek a régészek egy Szent Hiapatosz nevezetű hajózást védő szentet valahol Görögországban. Na most a Vajda József, hogy a Rákosi börtönben eltöltött éve alatt hogyan találta ki ezt a szent Hiapatoszt a kenosok védőszentjének, ez egy rejtély. Mindenesetre a képet, amit megrajzolt egy asztalabrosz nagyságú papíron, azt tiszteltük évtizedeken át, és egy kicsit így mondanám, hogy vele éreztünk.
Horány alatt a Szentendrei szigeten volt például egy kőkereszt, oda jártak föl miséket tartani. Ott fohászkodtak, nótákat énekeltek, tehát kenus dalokat, ilyen fohászkodó dalokat szereztek, általában ismert zeneművekre, általában jó, könnyen énekelhető dallamokra, de a szöveg azt ők költötték, ők alakították ki, és ez rohamosan elterjedt ebbe a körbe.
Annak idején, az 50-es évek elején Lilafüreden voltak versenyek, és oda autóbusszal utaztunk, és össze voltunk zárva, beszélgettünk, meg énekelgettünk, és akkor már Szent Jupát megszületett, és hát egy ilyen út az akkori buszokkal 3-4 óráig tartott oda is, meg vissza, és tehát 8 óra alatt volt lehetőségünk különféle szövegeket összeállítani.
És készültek a Helsinki olimpiára, onnan jöttek a fődallamok. Mert a parti doktor, akkor még nem volt doktor, még egyetemista volt, nagyon vidám kedvű gyerek volt, és mindjárt azt hiszem 3 nótát is írt, és hát az egyik ugye adott volt, azt hiszem a finn himnusz, ez a Jupát atyánk, te nagy fejű, légy ma is a vezérünk. Ha jól gondolom, ez a finn himnusznak az eleje. Na erre mi is vérszemet kaptunk Cseh Lajossal, aki akkor már nekem még nem egészen, de már majdnem udvarolt, mert ez 52-ben volt, mi meg úgy 54-be kerültünk össze. Na akkor nagy hangversenyrajongók voltunk, és hát az öröm óda. Hát erre persze írtunk egy nagyszerű himnuszt, és szerintem, ne sértődjön meg a parti doktor, de ez lett a legismertebb. Jupát atyánk, szállj le hozzánk, védd meg kenus népedet, üzz el minden versenybírót, versenyeztünk eleget, falábaddal bunkózzad le a szakosztályvezetőt. Versenyezni ne engedjél más, csupán csak az edzőt. S ha ezek már kipusztultak, miénk lesz a félvilág. Ragyogjon a fejed körül, fényesebben a glóriád, mit nekünk az olimpia és a világbajnokság. Túrázni jobb, mint gürcölni, éljen hát a Szent Jupát. Amikor itt Szentendréről meg Kisorosziból jött a társaság lefelé egy vasárnap délutánonként, és akkoriban még valahogy folyt a Duna, én nem tudom. És akkor csak jöttünk, hogy este csónakház bezárásig leérjünk, és hát persze mindenki előadott valamit, énekelgettünk ottan, és hát persze erre mindig készültünk, hogy jaj, valami újjal meglepni a tömegeket. Volt a Mozart altató dalra, a funikuláréra, sőt, még Twist is volt. Az úgy szólt, hogy Szent Jupát falába, bükkfából van csinálva, belülről végig üres a jó bükkfal, nem zsibbad a Jupát lába, Jupát, Jupát, ó, kenus Jupát.
1961-ben kezdtem el kenuszni, már úgy kenus edzésre járni, és az MHS volt a Margit-szigeti sírás csónakház, mind a mai napig áll, csak az most lassan már a funkcióját nem a sporták, hanem egyéb tevékenység tölti ki, vagy be. A lényeg az, hogy ott már volt ilyen Szent Jupán szobor, és hát persze bennünket is kíváncsian, illetve hát furdalt a kíváncsiság, és foglalkoztatott az a dolog, hogy hát miről is van szó. És aztán jártunk túrázni, és különböző dalokat tanultunk meg Szent Jupántól. Ról. És akkor aztán az eredetével is tisztában lettünk, és teljesen, hogy is mondjam, hitbuzgó Szent Jupát hívőkké váltunk. Ezek mind ilyen mesés, és egy kicsit humoros, egy kicsit az életből vett, teljesen hétköznapi dolgok, amik foglalkoztatják egy 10 éves lelki világát. És ott teljesen bele is illett a az akkori világképünkben.
Mi ehhez a szenthez fohászkodtunk, aki bármilyen helyzetbe föltalálta magát, amit bármit túl tudott élni, és minket is abba segített, hogy miután a kajakenu az egy, a kenu, az egy természetben történő sport, tehát az ember elment 20-30 kilométer, hát ott nem volt semmi. Tehát ott jött egy vihar, vagy valami, vagy mínusz volt, vagy hóesés. A Jópát Tatyánk az ilyenkor megsegített. Vagy egy versenyen, hogy most egy sort idézek, tehát hogy verseny közben, amikor a lapát megkövesült szarban áll, általában ezeket a nótákban elég plasztikusan próbáltuk kifejezni a szituációt, hát akkor segít Szent Jupát. Ez egy megkülönböztető és összetartó ereje volt ennek a közösségnek. Ez a társaság, ez összetart, és meg tudta különböztetni magát, hogy ők különbek, hiszen nekik van egy szentjük, aki figyel rájuk, aki védi őket, akire lehet számítani, hogy segít. És hát mi tulajdonképpen ennek a közepébe csöppentünk bele.
Annyira terjedve a kultusz, hogy az edzőtáborokban, a külföldi utakon, amikor már bekövetkezett a sportágnál, hogy tengeren túlra is utaztak, egyfajta felavatásokat végeztek, és minden olyan versenyzőt, legyen az akkor már világbajnoki, vagy olimpiai érmes, vagy talán bajnok, nagyon kemény avatási szertartásnak vetették alá. A beavatás a főpap jelenlétében a szekrestyés szerebabrálásával nagyon szigorú, már felavatott testőrökkel, amelyeket nem is testőröknek neveztek akkor, pribékekkel, az edzőtábor egyik estéjén, teljes kosztümben, lepedőkbe felöltözve, gyertyafény mellett, sötétben, a főpap kiosztotta azt, hogy bocsánat a vallás hívőktől, penitenciát, amit el kellett végeznie az avatottnak. Volt, akinek el kellett tűrnie a jelenlévő valamennyi kemény, nagy farizomra mért ütését, ami akkoriban egy kajakosnál, mert a kajakosokat is felavatták, kajakosoknál az egy olyan helyzet volt, hogy egy-két napig nem tudta ülni a nagy farizmukon, tehát megdagadt az ülepe a fiúnak. Voltak olyan avatások, hogy idézni kellett, el kellett mondani bizonyos dolgokat, rögtönözni kellett, mert egy kenusnak mindig fel kell találni magát minden helyzetben, és ezeket a próbákat nagyon szellemesen, nagyon intelligensen, de hozzá kell tennem, hogy az afrikai törzsekhez majdnem hasonlóan, ugyan nem véresen, de nagyon rituálisan követelték meg. Egyet el tudok mondani az én kapitányi gyakorlatomból is, noha ott már alábszállt ez, amikor a szövetségi kapitányságot dr. Parti János töltötte be, önálló a tengeren túli edzőtáborokban azok, akik először mentek el ezekben az edzőtáborokban, hasonló körülmények között lettek felavatva. Ő maga is beöltözött, ő inkább ilyen a tenger istenének Poseidonnak a szerelésében szokott megjelenni, lepedővel, különböző trófeákkal, hinárokkal, szárított hinárokkal a fején, és kinyilvánította szintén az ő pribékjeinek, akinek le kellett fogni a felavatottat, hogy milyen penitenciát szab ki rájuk. Mindenki fel lett avatva. Én, mint szakfelügyelő, már 40 év fölött kerültem egy ilyen edzőtáborba, amikor Parti Jánossal elmentem Kubába 3 hétre, és független az én koromtól, vagy beosztásomtól, én magam is alávetettem magam ennek a felavatásnak. Én azt a penitenciát kaptam, hogy egy borzalmas, büdös, fekete kenőccsel kellett bekenni engem, és ebbe a kenőcsbe kellett egy óráig tartózkodnom, 40 fokos hőmérsékletnél, vagy talán még több is volt, a keret orvosa fogott le a két pribékkel, és ugyanakkor a versenyzők én rajtam is végigverték a 21-et. Na, most ugrok egy nagyot, amikor én elmentem évekkel ezelőtt Mexikóba egy világbajnokságra, akkor szintén egy ilyen avatást tartottunk. A fiatalok jöttek elő ennek az avatásnak a lényegével, és én a két rangidős fiatalra bíztam. Rajna András volt a rangidős, a legöregebb kajakos, és Kőbán Rita, aki ezt a tervet készítette, valamint Gyulai Zsolt. És ők egy nagyon komoly próbatételt szabtak meg azoknak a fiataloknak, akik először voltak tengeren túlon. És egyik este az edzőtábor első hétvégén, amikor már nagyon vágyottunk egy kis kikapcsolódásra, összejött, és volt körülbelül 15-16 olyan fiatal fiú és lány, akit fel kellett avatni. Egy próbatételt mondok el. Azzá kell tennem azt, hogy egy mexikói kisvárosba, Mexikó várostól 130 kilométerre, gyönyörű természeti környezetben, 1800 magason, Valle de Bravo-ban tartottuk a tábort, egy nagy víztározón készültünk a világbajnokságra. No, tehát egyetlen egy avatást említek meg, ez a fiú, aki egy köztudottan visszahúzódó, befelé forduló szerény fiú volt, azt a feltételt kapta a bizottságtól, hogy menjen el egy ilyen városba, egy szót nem beszélt spanyolul, semmilyen nyelven, most már jól beszél angolul, és szerezzen egy nőt, és hozza az avató bizottság elé, és mutassa be, és ha ezt megcsinálja, akkor megkapja azt a feltételt, hogy felavatódott. Erre kapott 2 órát. Mielőtt elment, ki kellett menni neki az udvarba, és hangosan kellett belekiabálni az estébe, mert nem éjszaka volt, ott laktak mások is, hogy nőt akarok, nőt kérek, nőt kívánok. Ezt magyarul mondta, csak nem tudták, mint egy üvöltő dervis, hogy ez a fiú ott mit csinál. Utána ő elment, az avatásnak a folyamata a szépen ment, és egyszer csak megjelent egy olyan jó 1,5 óra múlva ez a csendes, halkszavú, befelé fordult fiú egy házaspárral és a házaspár lányával. Mert nem tudta megmagyarázni, hogy a lányt mi akarja elhozni magával, de ezek nagyon jóhiszemű mexikói emberek voltak, jóindulatú mexikói emberek, akik beállítottak egy ilyen őrült gyülekezet közepette, és a lányt bemutatta a fiú, és hát mégis szerzett ugye egy hölgyet, hát ez teljesen disztingváltan és nagyon kultúrkörülmények között történt, és utána megköszöntünk, hát az asztalon volt gyümölcs, volt tekilla, megkínáltuk a családfőt, megköszöntük, de én állítom, azok maguk sem tudják, hogy miért kellett nekik oda menni, hogy milyen fogadásnak volt ez a tétje, mert nem tudtuk elmagyarázni nekik ezt ilyen formában.
Tajtékzik a Duna, szállak elő a Jupát, fia hajtja. A Duna parton egy barna kislány a harisnyáját mossa. Ne sír, barna kislány, ne bánkódjál. Nem maradsz te árva, ha kiköt a kenus. Megnéz téged, azt mehetsz a csatába.
Mindenki a legismertebb nótákra emlékszik, vagy azt többé-kevésbé mindenki ismeri. Inkább az a kérdés, hogy a egy-két nóta azért úgy, ami kevésbé közismert volt, vagy összetettebb szövege volt, azok azért ugye kezdenek a feledés homályában. Tehát én is tudom nem egynek az elejét, tehát hogy kezdődik, nem tudom folytatni. Ezt kevesen ismerik. Az így kezdik, hogy midőn Jupát atyánk lejött a mennyből, az angyalát, ilyen csodát, és így tovább. Ez is egy ilyen opera részlet, a tartalmát tekintve az, hogy tehát a mennyországban az angyalok teljesen oda vannak Jupátér, és hát már nem győzi szegény Jupát, és hát a végén egész egyszerűen már nincs más eszköze, tehát a falábát kell bevetni, hogy ki tudja elégíteni az angyalok hadát. Szóval azért ezt hozzá kell tenni, tehát ez egy fiatal, hát a kenusok azok férfiak.
Főleg nem, csak a kerusok.
Tehát ez azért egy férfias sport, mert ezt nők nem csinálhatják. Tehát ez egyértelmű. Na most tehát azért nyilvánvaló az, hogy ez az életkor, tehát ez a 10 és 20 éveseknek a fantáziáját, és az életerős embereknek, tehát azért a lányok körül forgott, és hát nem utolsó sorban tényleg, tehát fontos volt hangsúlyozni azt, hogy ők ilyen téren is hát komoly kvalitás.
Pedig tényleg szépek is voltunk akkor, még nem?
Ezt, egyébként tényleg ezt a nők tanúsíthatják. Tehát ez a sport olyan alkatot formál, minden sportnak van alapformáló hatása. A kenúzás is olyan, hogy nagyon jó alkatot csinál általában a kenusoknak, és az, akit, hogy mondjam, a felszére kerül és kiválogatódik, az által rendkívül fizikai adottság rendelkezik, tehát rendkívüli erővel, rendkívüli kitartással, ügyességgel, és így tovább.
Elsősorban szépséggel.
És ez a szépség, ez nem csak fizikai, ez a belső, belülről is szépek vagyunk.
Finomak vagyunk, szóval ez csak a látszat, a külső durvaság, ez az izmoktól van, de belül egy szent lelkek vagyunk.
Érzőlelket akar, érzőlelket, igen. Minden szituációra volt nóta. Tehát én emlékszem, hogy még a partival mentünk ki Moszkvába, csak ott eléggé leszerepeltünk, mert egyszerűen mi fáziskésésben voltunk akkor az oroszokhoz képest, tehát mi egyszerűen nem voltunk akkor még olyan formán, jól elvertek bennünket, és akkor jöttünk haza a buszon, valami dugóba kerültünk, és akkor nem is tudom, elkezdtük, de talán a Wichmann kezdte el, hogy velük mindig kibasznak, rossz fiúk mi vagyunk, de mi mégis bőrizzünk, mert győzni akarunk. Hey! És akkor ez is közismert a nóta, ez egyre gyorsabban. Tulajdonképp ez az év elején volt. Na most év végére, az idény végére, tehát a VB-re megvertük az oroszok, a szovjeteket. Hát, de valahol azt lehet mondani, hogy egy ilyen lelankadt helyzetbe, mindenki egy ilyen vert sereg, ott zögykülődött a buszon magába roskadva, és akkor egyszer csak elkezdődött szép, finom hangon, halkan, lassan ez a nóta, és a végén ott tiszta erőből üvöltöttük, de mi mégis győzni akarunk, és itt tovább, és győztünk.
Ha akarunk, majd kiszakad, és a szemünk alig lát, testünk verejtékben úszik, akkor segíts Szent Jupát. De ha nincsen kezünkben lapát, akkor is segíts Jupát. Csurogva le a Dunán, boruljon reánk homály, ringasd el lágyan kenunk, mert mi most jót akarunk. Baruljon le a homály, segíts meg Szent Jupát. És aztán ez valahogy szállóigelet, mert tényleg elég sokan tudják, persze lehet, hogy nem mindenki, de az biztos, hogy híre van már világszerte, mert a Fanándi is valaha kenus volt szerintem, kenus vagy kajakos, nem tudom, de onnan vette, és a Szent Jupát bizony meg is segítette.
Én amikor először hallottam róla, talán Ráckevén voltunk, vagy magyar bajnokságon, vagy edzésen, már nem emlékszem, akkor még Ráckevén a Soroksári Dunákban voltak a kajakkenu magyar bajnokságok, és a honvédos csapat ott ült egy tábortűzni, és úgy ordították ott ezeket a nótákat, hogy az egész falu zengett tőle, és akkor kezdtünk belebotlani. Akkor még egy Szent Jupát kódex, egy kenus kódex keringett a kenus társadalomban, és ebből sok olyan nótát kiírtak, elloptak, ha úgy tetszik, ismerőseink, amit aztán utána megtanultunk, és magunk is énekeltük ezt tábortűzni. Tehát legendája volt ennek, szájról szájra terjedt, és ahogy nőtek fel az ifjú kenusok, már serdülő korukban az indián kenuban már fújták ezeket a nótákat. Egyenként obszcén szöveggel, de hát ez már ennek a társadalomnak a sajátja. És abban a közegben érdekes módon ez nem is hangzik olyan rosszul. Általában, amikor az ember nagyon fáradt volt, akkor már kettőt látott edzésen, vagy leültünk egy tábortűz mellé esténként, és akkor danáztuk a magunk is Szent Jupát nótáit. A Szent Jupát az úgy élt velünk együtt, mint a 10 parancsolat, vagy még inkább. És egy olyan világban, ahol a munkának borzalmasan nagy tisztelete van. Tehát amikor az ember elvégez napi 4-5 óra kőkemény edzést, akkor utána jól esik egy tábortűz mellett, a szalona mellett, adott esetben, ne adj Isten, egy korty vörösbor mellett, amit mondjuk verseny szezon végén megenged az ember magának. Ott egy ilyen dal, vagy ezek a dalok nagyon-nagyon helyén vannak, és úgy föloldják azt a feszültséget, az az irdatlan munka utáni feszültséget, ami keletkezik, ott van a srácokban. És ez olyan jó dolog.
Az edzőnktől mi mást sem hallottunk. Mi számunkra ez elcsépelt szöveg, hogy kisfiam, ne gatyázzál, magadnak csinálod. Magadnak csinálod. Tehát itt ez egy melós, güri sportág volt, a mai napig is az, és itt mindenkivel tudott, hogy nem kötelező járni, erre senki nem kér, kényszerít. Ezt te döntötted el, és legyél tudatában annak, hogyha valamit elérsz, azért meg kell dolgoznod, és magadnak csinálod.
Tényleg, amikor visszaér az ember egy hosszú-hosszú edzésről, adott esetben egy 60-80 kilométeres menetből, egyesben, párosban, és már túl van azon, hogy fájjon a térde, amikor már a kínok kínját éli, akkor szüksége van ilyen pluszokra, amik átsegítik ezen. Tehát kell az a belső kreált világ, amitől ez elviselhetővé válik, és értékké lehet formálni az elvégzett munkát. Tehát ezek nagyon-nagyon kellenek, és ez persze nem lehet globális. Tehát ennél nincs is rá szükség, ez egy kis közösségnek a sajátja, és ezt a kis közösséget segíti nagyon magas színvonalra.
A mi számunkra az teljesen magától értetődött, hogy itt nem lehet lazsálni, mindent meg kell tenni, hogyha sikeres akarsz lenni. Tényleg én a későbbiekben is úgy fogalmaztam ezt magamban, hogy akkor, amikor oda kell állni a versenyhez, a rajthoz, akkor senkit nem érdekelt, hányszor voltál beteg, neked milyen problémáid voltak, hogy most sokszor esett az eső, vagy nagyon meleg volt, kész. És engem sem érdekel, hogy a másiknak milyen problémái voltak. Ezt elsősorban egy ilyen nemzetközi versenyre értem, vagy egy világbajnokságra, ahol a kenusok ott is egy jó közösséget alkottak, tehát jó barátságban vannak, de a verseny az egy más dolog. Ott tiszta küzdelem volt. Ott mindenki a legjobb tudása szerint készült, a legtöbbet beletette be, amit tudott, és az nyert, aki jobban föl tudott készülni, aki többet dolgozott, és aki tehetségesebb volt. Ez egy tiszta verseny volt, nem lehetett manipulálni.
Széles válló, nagy pofájú, Lilian Tibro, Szent Jupá, bajba van a kenus panda, hallgass meg hát, hőimán, a kezünk már alig érez, a szemünk már alig lát, arcunk verejtékben úszik, akkor segíts, Szent Jupá.
Akkor a kajakenus sport az egy igazi, hogy mondjam, valódi munkásport abban az értelemben, hogy a külső kerületekből azok az emberek, vagy azok a gyerekek jöttek, akik olyan családokból jöttek, akik a maximum a szoba, konyha, de sokszor csak a szoba, és már a csap is kívül volt a szobán. És ezek a srácok közül Angyalföldön, Zuglóba, Újpesten, Óbudán sorolhatnám, a Csepelen, tehát ezek nagyon sokan abban az időben elkallódtak, tehát galerikbe keveredtek be. Tehát nekem nagyon sok barátom elmondta, hogy amikor az újságokban egy ilyen bűnügyi rovatban, hogy milyen galerik, hogy buktak le, hát én is ezekkel jártam annak idején ide-oda. Hát ők még a kisebb csínyeknél, ahogy a sportba bekerültek, kiszakadtak ebből a körből. És ezekből, hogy úgy mondjam, ember lett, tehát egy hasznos tagja lett a társadalomnak, tehát közük nincs. Szóval ki tudtak, a sport révén nőttek ki ebből, és sokan, akik ott maradtak, nem voltak rosszabbak náluk, de egész egyszer ráálltak egy másik pályára, ami a börtönbe vezetett. És itt nem nagy nevelők voltak, tehát nem nagy iskolai tanárok, meg nem. Itt magukat, ez a közeg nevelte ki, és talán ebbe ez is benne volt ez a Jupát kultusz is, hogy azért egy kenus az mindig az egy egyéniség, annak tartása van.
Ennélkül nem volt kenu. Ezt állíthatom, hogy ha kenu, akkor Szent Jupát. És amikor először megkaptam az első melegítőmet, nem is tudtam ezt másnak tulajdonítani, mint hogy ő a nagy Szent Jupát hozzásegített. A BTSK-ból az SK helyén egy nagy luk volt, úgy mentem vele a villamoson haza, azt hittem, hogy mindenki engem néz, hogy én most a BTSK-s melegítőbe megyek. És igen, és ez szúzerő volt egyáltalán az, hogy bevegyenek abba a csapatba, amelyik elmegy túrázni. Mert azért oda se mindenki férhetett be. És ez valóban nagyon sokat segített abba, hogy az ember ne kallódjon el. Akkor a srácok nagy része azért tényleg rendkívül szegénységben élt, és igazából nem nevelkedtünk túl jó helyeken. És itt megint csak, és ez megint nagyon furcsa, tényleg ennek is köze van valahol a Szent Jupáthoz, mert tényleg ez is hozzásegített ahhoz, hogy eljöjjön az idő, amikor már nem csak hideg vízbe fürödhetünk az zuhanyzóban, hanem meleg vízbe. És a végén valahol azért annak idején nekünk azt között kellett dönteni, hogy kenuzunk vagy tanulunk, és nagyon sokan inkább akkor még a kenuzást választottuk, hogy vigyük valamiről. Láttuk, hogy azok a srácok, akik akkor igazán menők voltak, szép farmerba jártak, idézőjelben szép farmerba abban az időben, az nagy dolog volt. Akkor azt hittük, hogy hát az a csúcs. És mi is olyanok akartunk lenni, mint azok. És azt hiszem, hogy a jelközel ez sikerült is. Nagyon sokan közülünk így 40-45 évesen, és erre nagyon büszke vagyok, hogy a kortársak nagyon sokra vitték.
Abbahagytam a kenuzást, és elkezdtem vitorlázni, valamint a Gályózsi barátommal elhatároztuk, hogy a Szent Jupátot megépítjük, és elindulunk egy földkerülő útra, akkor természetes módon magunkkal hoztuk Szent Jupátot, és nem elsősorban mint név, mint hajónév, hanem mint szellem. Számunkra Jupát akkor azt a munkaszellemet, közösségi szellemet jelentett, ami a kajakenu világában otthon volt, hogy most mennyire van ez. Én nem tudom, csak remélem, hogy igen, az eredményekből úgy tűnik, hogy valamennyire mindenképpen meg kell legyen. Tehát mi magunkkal hoztuk a Szent Jupát szellemét, a munkaszellemét, és azt az egészséges talán egy picit túlfűtött önbizalmat, ami azért jellemző volt ránk, és ez kellett is, amikor mi egy olyan útra vállalkoztunk, amit előttünk nem járt senki. Tehát abszolút úttörők voltunk, sőt, azzal biztattak bennünket, hogy mi nagyon kicsik vagyunk ez, és belejesz a fene bennünket nagyon rövid távon, akkor azért ez a plusz ez kellett. És amikor azon törtük a fejünket, hogy a hajunkat mire kereszteljük, akkor elég gyorsan és természetes módon adódott, hogy Szent Jupátról kereszteljük el, mert hát ez az a szent, ami ránk eddig is vigyázott, ami eddig is önbizalmat adott, ami erőt adott, ami rajtunk tartotta a szemét, és hát ezen túl is ez lesz, és ezt vittük magunkkal tovább. Úgy tűnik, hogy hatékonyan, mert hát végül is, amit vállaltunk, teljesítettük, és azért ez nem volt egyszerű, azért most már visszatekintve sok év után, az végül is egy olyan vállalkozás volt, ami kétesélyes volt, és hogy ez sikeresen záródott, abban azért kellett az a plusz, amit a Jupát indirekt módon adott.
Én állandóan úgy éreztem, hogy a fejem fölött lebegnek az ő védő szárnyai. Ezek a csodái, hogy egyáltalán ez a sport idáig eljutott, hogy fönnmaradt, hogy ezek között a nehéz körülmények között ezeket az embereket olyan képességekkel ruházta föl, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy itt senki nem aggódik, akit kitesznek a Szaharába, ott is fog tudni kenúzni, vagy maradandót alkotni. Ez csak ebből fakadhatott. És ez a sport gyakorlatilag egyre sikeresebb tudott tenni a saját belső nehézsége ellenére. Is. És ebben én azt hiszem, hogy Jupát is benne van. Tehát segít bennünket a szellemével.
Azok az emberek, akik a magyar kajakkenu történelmet írták az 50-es években, azok olyan fantasztikus szellemiséget hagytak maguk mögött, amit talán igazából visszaadni se tudunk. Valahogy próbálnánk, én is próbálom a gyerekeimnek adni, meg más is próbálja a gyerekeinek adni, de borzalmasan nehéz. Szóval mi akkor ott ezt a szellemet tényleg kint a vízparton, edzés közben, túra közben, tábortűz mellett kaptuk meg, és a teljesítményben nyilvánult meg. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ez a sportág ott tart ma, ahol tart, ahhoz alapvetően ennek van köze. Tehát ott egy hihetetlenül magas színvonalú, feltételezem szellemileg is magas színvonalú gárda alakult ki, akik aztán Kenter beverték a világot. Olimpiát, világbajnokságot sorban nyerték, és hát, mint tudom, hat lackitól a partig, és sorolhatnám a neveket, most már nem tudom korrektül kiemelni az összeset, de olyan nevek voltak, akiktől zengett a világ, és minden nemzetközi nagyságra jutott 10 magyar nagyság. És ez a szellem tovább jött. És velünk például átköltözött valamennyire, én azt hiszem átköltözött a vitorlázó sportágban is, és azt hiszem, hogy más sportágakban is lassan úgy átterjed, ahova ezekből az emberekből valahány úgy szétmegy. Már úgy értem, hogy úgy átmegy más sportágba, kiöregszik a kajakkenu versenyzésből, és hobbiból, vagy valamilyen más célra más sportágba, mely oda átviszi ezt a szellemet, a munka szellemét, az eredményességet. És ez egy nagyon jó dolog. És amikor ez a nagy régi öregek időszaka volt, akkor született a Szent Jupát, és ez egy picit jellemző is, hogy túl a sok-sok munkán, a világklasszisságon, nekik erre volt figyelmük, energiájuk és igényük. És ez egy jó dolog, és él tovább. Én azt hiszem, hogy egy-két évtized múlva már az úgy lesz legenda, hogy a tudósok visszavezetik majd az ókorba a születését és a létét.
Én legalább annyira hiszek Jupátba, mint a többi szentbe. Azért ez egy olyan dolog, hogy az emberek akkor, amikor esetleg egy válságos, nehéz helyzetbe kerülnek, és már úgy érzik, hogy talán kiúttalan a dolog, csak a csoda segíthet rajtuk, akkor azt mondják, hogy hát na, én simán azt mondom, na Jupát azért, Jupát... Most figyelj egy kicsit, most nyom meg a dolgomat, mert körülbelül tényleg az emberek sokszor ennyi esélye van egy-egy dologban, és Jupát mindig segített.
Nyilvánvalóan akkor segít a Szent Jupát, mikor azt hiszük róla, hogy segít. Ez nekem úgy volt útravaló, hogy akkor is, amikor abba hagytam a kenusportot, és lettem vitorlázó, és a vitorlázóból most magánember és családapa és vállalkozó és sok minden, engem ugyanúgy kísér ez a szellem tovább, és minden, amit csinálok ebben az életben, azt ebben a szellemben csinálom, ahol a tisztesség, a munka, az elvégzett munka okán létrejövő önbizalom, amivel én mindig is azt mondtam, hogy nem vagyok külön senkiné, de rosszabb se vagyok senkiné. És ez nem csak egy szlogen, hanem az emberben valahol nagyon mélyen ott van, ez jön abból a korból, és kísér bennünket végig egész életünkön.
Szent Jupát, segíts! Pél Gabriella a Dokumentum műsorát hallották. A műsorban megszólalt Bella Sára, Cseh Lajos, Fanándor, Parti János, Tóth Antal, Vajda Vilmos, Vaskúti István és Vichman Tamás. Zongorán közreműködött Demjén Erzsébet. Technikai munkatársak Liszkai Károly és Pápai Mónika. Dramaturg Soltenszky Tibor.
A Dokumentum műsor 1999-ben készült, és utoljára 2003. augusztus 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Arthur Rimbaud versét Fodor Tamás mondja el.
A részek hajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű rajköz céltáblául sziszegtek, bepingált pózna sorhoz nyilazva mesztelen. De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez. S hogy búzán belkapúza, vagy hogy gyapott mongol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki végan elcsatangol. És tél jött, szörnyű zaj közt, s engem, kiben siket csend hallgatott tunyán, mint a gyerekagyagban, felvett az ár. S ha süllyed, egy málló félsziget nem szállhat a habokba dicsőbben és vadabban. Kegyes volt a vihar, a tengerig vetődve 10 éjjel át lebegtem vidám parafaként a mélyen, mely a romlás örök hömpölygetője, s nem néztem vaksi lámpás vetély utamra fényt. Fenyőduszos begyembe zöld víz lágy íze folyt, mint almák hűvös húsa csúszik a gyermek torkon, s hányások, s bornyomok, sok kékes lomha folt letisztult rólam, és levált a kormány s horgony. Azóta egyre fürdök a roppant tengerek költészetében, melybe csillagcsorog és béke. S nyelem ez zöld az úrt, hol fulladt emberek lebegnek, olykor mélás, mint egy gyönyörben égve, mert kékes színüket átfesti drága mámor, s ringatja enyhe rengés a részszín nap alatt. S nincs alkohol csitítóbb, s dal, mely így puhán forr, a rőt s rossz ízű vágyak ettől megalszanak. S villámtépet eget, s tölcsért, mint a vihar hajt, s a mélységek hintáit, s kanyargó áramát láttam, s az alkoncs hajnalt, ez izgatott galamb rajt, s olyast is, mint az ember, ha sejt is sose lát. Láttam süllyedt napot, vattitkokkal befolyva, míg olvadt messziségek violája ragyog, s hallottam, mintha antik tragédiát dalolna, messzire elhörgő zajt, s mely reszket és gagyog. S vakító hócsúcsokról álmodtam zöld színéjjel, még messze tengerszemhez rejtelmes útra kelt az óceán csókja, ízes áram a mélyben, s mentem vele, s a sárgas kék foszfor énekelt. És át sok hónapon, mintha dagály robog a sziklahátak ellen holdkóros vízicsorda, rohantam, nem törődve, hogy szentszűzes fokok ragyogó lába zúz, és orrom elsodorja, s találtam tengeren túl, s alul a horizonton párduc szemfényű és virágos szigetek kék és furcsa raját. hol ostorként kibomlón a pőre nép fölött szivárvány libegett. Láttam maró mocsárt, hol mint egy szörnyű hálón a sás közi akadt rém poklos testereng, és vizeket rohadni örök szélcsendben állón, s örvényt megy tágkerékben az ég a jégkereng. Gletschert, ezüstnapot, gyöngyházhabot, parázs eget, sok reves roncsot, még barna öblön úsznak, hol szörnykígyókat kínoz az élősdi marás, s enyhülni bússzagú véngörbe fákra kúsznak. S a gyermekeknek én beszívesen mutatnék halat, minőt találtam, aranyból, s énekelt. S züllött utamra olykor rózsát sodort a tajték, s olykor hízelkedőmül édes szél lengve kelt. S olykor a minden tája kúnottya, pólusok búskószája, a tenger, még ringatott panaszlón, beszórt árnyékvirággal, mely kénszájjal susog, s térdene vakvirág közt merengtem, mint egy asszony. S ringtam kóborsziget, és szennyükkel bekentek szőkeszemű sirályok, csetepat és család. Ringtam, s némelytettem, tört testemen pihent meg, majd elhagyott süllyedve aludni még alább. Ímé ez vagyok én, züllött hajó, hínáros, kit elvitt a vihar élőtlen éterig, s zord flottas békés bárka, ki nem halássza már most részeg roncsom, mely a vizekkel megtelik. Én bátran párát fújva, mely rajtam kötként kékül, utam kaput az ég izzó falába furt, s zsákmányul téptem onnan finom poéta étkül ízes napcafatot, s nyálas nyulós azurt, bitangdeszkám belepte a villamos medúza, s nyaranta apró szörnyek tintás raja lapult reám, midőn a hőség tűzveszélyétől zúzva a reszkető bíbor lég izzó tölcsérbe nyúlt. Ó, én, ki immár 50 mérföldnek távolából hallottam reszketőn a poklot, mint üvölt, s kit újra s újra vár a kék és merev távol, megvetlek, Európa, undgátú ócskaföld, ím én, kit túl az égen várt csillagos sziget, hol már a mámoros menny örök kapúja nyitva, s hol végtelen mély éjben aranyfénnyel piheg alvó madársereként a boldog jövő titka. De mégis sokat sírtam, testem hajnal gyötörtes, kegyetlen volt a hold és keserű a nap, már lázas derekam gyötrelmes görcstől görbe, bár megszakadna már, s benyelné már a hab. Ó, ha van Európában öböl még, melyre halkan vágy vonna kicsi vízasz, egy vaktócsa hideg, hol bús fiúcska kuggol az ámbrás alkonyatban, s papírhajót eresztel, mely lepkeként libeg. Mert kit megfürdetett már minden vizeknek búja, nem szállhat révbe többi kalmár hajók után, s jelzászlók és tüzek hivalgó gőgjét unja, s hogy hidak vadszeme bámuljon rá bután.
Arthur Rimbaud a Részek hajó című versét Tóth Árpád fordításában Fodor Tamás mondta el. Szerkesztette Linka Ágnes, rendezte Avanesian Alex. A versműsor 1984. szeptember 5-én készült.
Thank you.
Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.